Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Tüntetők várták a visegrádi négyek csúcs találkozójára érkező kormányfőket Prágában. Orbán Viktort a kegyelmi botrányra emlékeztették a tiltakozók, akik fütyültek, skandáltak, obszén feliratú transzparenst emeltek a magasba, de a szlovák miniszterelnök Robert Fico sem járt jobban, őt hazaküldték Oroszországba. Aki mindezt személyesen látta, és aki az eseményről a Szabad Európát tudósította, itt ül most velem szemben, Kósa András, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Prágában, a Liechtenstein palotában volt ez a bizonyos találkozó. Mit kell tudni erről az épületről? Hol helyezkedik el?
A Moldva folyó partján helyezkedik el, tehát a történelmi belváros szívében, egyébként nagyon-nagyon hangulatos kis utcákkal körülvéve.
Ugye február 27-én volt ez a bizonyos V4-es csúcs, és a sajtó készült rá, a nem kormányközeli sajtó különösen készült rá, hiszen úgy tűnt, hogy lehetőséget kapnak az újságírók arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a miniszterelnököknek. Mi is készültünk rá, számos kérdésen törtük a fejünket, mert ugye előre meghatározták, hogy mindenki egyet kérdezhet, majd egy dobásunk lehet. Hogy alakult ez végül?
Hát ez a része, azt gondolom, hogy csalódást keltő volt, ne is nagyon kerteljünk az egész rendezvénynek. Igen, ugye mi is nem csak itt Budapesten, de a prágai Szabad Európa központtal közösen gondolkoztunk kérdésen, és végül is arra jutottunk egyébként, hogy ha más nem, akkor azt mindenképpen érdemes lett volna megkérdezni Orbán Viktortól, hogy ahhoz képest, hogy a ukrán háború kitörésekor még ő maga mondta, hogy itt most nem az okoskodás és a különutasság, hanem az egység ideje van. Ő az egyetlen a V4-es kormányfők közül, és lassan már az összes európai vezető közül szinte, aki még nem járt Kijevben és nem találkozott még Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ezt ugye még Robert Fico is megtette, aki csak tavaly október 25-e óta ismét Szlovákia miniszterelnöke. Tehát Orbán Viktor egyedül maradt a V4-ekben mindenképpen ezzel, és ugye ennek vajon mi az oka? Erre mindig az volt a hivatalos miniszterelnöki válasz, vagy kormányválasz, hogy egy ilyen csúcstálkozónak csak akkor van értelme, hogyha valamifajta pozitív agendát, ügyet meg tudnak határozni, amit azért később sikerként be tudnak jelenteni, ami teljesen legitim szempont, csak azért azt a kérdést is feltettük volna, hogy ezek szerint több mint két év alatt nem sikerült ilyet a magyar és az ukrán kormánynak találnia. Na mindegy, szóval ezt a kérdést sajnos nem tudtuk feltenni. Mondom, csalódást keltő volt ebből a szempontból azért egy kicsit a cseh szervezők hozzáállása is, mert ugye a végeredmény az lett, hogy mind a négy ország részéről csak és kizárólag a közmédia, a cseh, a lengyel, a szlovák és a magyar köztévé kérdezhetett, és hát ott nekem azt mondták a helyszínen, hogy Orbán Viktor stábjának néhány tagja ott külön is beszélt a cseh szervezőkkel, és kvázi előre megpróbálták kikötni, hogy magyar részről ők azt szeretnék, hogy csak és kizárólag a köztévé ott lévő munkatársa kérdezhessen, és hát úgy látszik, hogy a cseh szervezők hát mondjuk úgy, hogy engedtek ennek az igénynek, ami azért nem a, hát hogy is mondjam, a médiaszabadság nagyobb dicsőségére szolgált.
És így is, hogy engedtek, még volt kellemetlenség egy ilyen ezen a sajtótájékoztatón, de előbb hagyd kérdezzem meg azt, hogy a nem kormány közeli médiát Magyarországról kiképviselte rajtunk kívül?
Hát a Telex volt még ott, akiket láttam, úgyhogy ők személyesen így mi voltunk, úgymond, mi ketten.
Visszatérve a sajtótájékoztatóra, ugye a szlovák közmédiát képviselő kolléganő feltett két kérdést, és a második az kiverte a biztosítékot Robert Ficónál. Mit kérdezett, és mi volt a reakció, mert aztán nem csak ő reagált rá, hanem a miniszterelnök is, hiszen ő is megszólítatott ebben a kérdésben.
Igen, érdekes volt, a mellettem ült egyébként a kolléganő, és azt kérdezte, hogy ez a második kérdés az arra vonatkozott, hogy amennyiben Robert Fico ugyanazt a orosz barát nemzetközi politikát követi majd, mint amit Orbán Viktor, nem tart el attól, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan el fog szigetelődni politikailag Európában, és ezen tényleg Robert Fico is kiakadt, és természetesen tagadta, hogy ilyen lenne, és aztán utána szégyennek nevezte, hogy a szlovák köztévé egy ilyen kérdést neki feltehet a nyilvános eseményen. Majd itt egyébként úgy tűnt, hogy vége is van magának az egész sajtótájékoztatónak, mert a moderátor már gyakorlatilag az zárszót próbálta elmondani, amikor Orbán Viktor szót kért, és azt mondta, hogy ő is megszólítva érzi magát a kérdés által, hiszen a kérdésben az ő nevét is belefogalmazták, és elmondta, hogy szerinte megismételte azt az ilyenkor szokásos frázisát, hogy egy európai vezető, aki Európai Uniós csúcsokon, vagy adott esetben NATO csúcs találkozókon vehet részt, az abóvó nem lehet elszigetelt. Egyébként pedig az, hogy Nyugat-Európában még kétoldalú találkozókat szerveznek egymással az állam és kormányfők, vagy külügyminiszterek, ez szerint egy ilyen liberális társas játék, ezt egyébként egyáltalán nem értettem, ez egy teljesen új kifejezés vagy frázis volt a miniszterelnök részéről. Tehát ez, láthatom, Orbán Viktor is megsértődött. Azért ez még annyi, hogy ez egyáltalán nem egy idejét múlt műfaj. Tehát a két oldalú találkozókon, attól függetlenül, hogy Európai Uniós tagállamok vagyunk, nagyon sok, nagyon fontos két oldalú kapcsolatot is bonyolít ez a 27 ország egymással, és egyébként meg lehet nézni, igen, hogy mondjuk az utóbbi időben hány nyugat-európai, vagy egyáltalán európai vezető járt Budapesten, és mondjuk ehhez képest hány a különböző sztánokból, vagy a közel-keletről, vagy adott esetben mondjuk hát közepes vagy kemény diktatúrákból.
Hát hova tovább, két oldalú találkozót tartott a cseh és a lengyel kormányfő is, mielőtt négyesben leültek volna tárgyalni. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy válságban van a V4, és cseh, lengyel és szlovák-magyar tengelyről beszélnek, miközben ugye a hivatalos retorika, a kormányzati retorika azt mondja, hogy minden rendben van. Természetes, hogy vannak nézeteltérések, de több köt össze, mint ami elválaszt. Azt mondja a sajtó, hogy soha ilyen megosztott nem volt még ez a szervezet, és soha ilyen feszültségekkel teli hangulatú V4-es csúcs nem volt még. Mit lehetett ebből a sajtópáhajokban érzékelni?
A tényeknél maradva az, hogy válságban van-e a szervezet, azért azt jól mutatja, hogy az ukrán háború kitörése óta gyakorlatilag megszűntek ezek a csúcs találkozók. Nagyon hosszú idő óta ez volt az első, miközben azért hát korábban szó szerint és képletesen is békeidőkben ezeket évente többször megrendezték. Az, hogy a megosztottság jelen volt, azt lehetett látni. Tehát egyszerűen a gesztusokon lehetett látni azt, hogy bár kijöttek, és azért próbálták valamilyen szinten, mindenki próbált valami pozitívumot és közös vonást megfogalmazni, de a testbeszéd az látszott. Tehát egyszerűen látszott az, hogy akár Orbán Viktor, akár Petr Fiala cseh miniszterelnök, akár egyébként Donald Tuskon látszott talán a legjobban szerintem egyfajta ilyen rezignáltság, vagy rossz kedv, vagy feszültség, de egyébként még Robert Fico is, mondom. Tehát mind a négy miniszterelnök láthatóan feszült volt. Viszonylag kevés gesztust tettek egymás felé, keveset néztek egymásra, idézőjelben beszólogattak egymást, a kritikus módon kommentálták egymás beszédeit, vagy egymás nyilatkozatát, úgyhogy ebből a szempontból teljes mértékben látszott, és egyébként azt azért el is mondták, és ezt egyikük sem tagadta, hogy úgy ültek le erre a találkozóra, hogy van-e még értelme folytatni egyáltalán a visegrádi együttműködést ilyen körülmények között, amikor pont az ukrán háború kérdésébe tényleg nagyon-nagyon komoly törésvonal húzódik a cseh és a lengyel, illetve a szlovák és a magyar kormány között. És hát végül is azért tulajdonképpen az tény, és az egyetlen sikere ennek a találkozónak úgy tűnik az volt, hogy azért úgy álltak fel az asztaltól, és úgy utazott haza mindenki Prágából, hogy a V4 azért még megmaradt, és folytatni fogják, hogy hol, mikor, milyen formában, azt viszont arról senki nem mondott semmit, mert arról láthatóan senki nem tudott megegyezni.
Felröppent a hír, hogy Orbán Viktor a saját autóval érkezett erre a találkozóra, miközben mindenki más a szervezők által biztosított utazást választotta. Mit tudunk erről?
Igen, hát ugye a diplomáciai protokoll szerint ilyenkor a szervezőnek kell bonyolítania, és hát ilyenkor hát ezt illik igénybe venni. Na most úgy tűnt, hogy Donald Tusk és Robert Fico elfogadta a cseh szervezők egyébként nyilvánvalóan dupla plusz high-tech szuper kategóriás limuzinjait. Most, hogyha konkrét típusokat mondanám, akkor azt természetesen reklám lenne, ezért nem mondom, de mindenki egy nagyon nagy fekete luxusautóra gondoljon természetesen. És Orbán Viktor volt az egyetlen, vagy a magyar delegáció volt az egyetlen, ahol voltak magyar rendszámú autók, és Orbán Viktor is a tőle már megszokott fekete kisbuszból szállt ki, ami ugye azért is érdekes volt, mert a miniszterelnök, amikor elindult a V4-es csúcsra, akkor kitett a saját közösségi oldalára egy fotót, amin az látszik, hogy Feri egyről egy katonai géppel indult, tehát megint nem először ugye, de ismét az történt, hogy ő kiment repülővel, a magyar delegáció kiment repülővel, az autót nem egy, hanem több magyar rendszámú autót pedig nyilván valószínűleg lábon kivittek Prágába, ami hát azért biztosan megindokolható, de nekem flancolásnak és pazarlásnak tűnik.
A biztonsági intézkedésekről beszéljünk egy kicsit, ugye a tüntetők egész közel a bejárathoz demonstrálhattak. Mennyire volt érezhető a rendőri jelenlét? Nyilván 4 miniszterelnök találkozik egy helyen, tehát kiemelt eseményről van szó, de te mit érzékeltél ebből?
Azért komoly volt a rendőri jelenlét, tehát voltak kordonok, elég sok rendőr volt, voltak tényleg géppisztolyos rendőrök is. Láthatóan voltak civilek, civil ruhás biztonságiak is. Tehát tényleg a palota bejáratától néhány méterre, az kordon mögött természetesen, de ott lehetett azért tüntetni, de az persze fel sem merült, hogy esetleg valaki ott mondjuk azt a kordont áttörje, vagy befusson arra a térre, ott a bejárat elé. De ettől függetlenül azért én azt el tudtam volna képzelni, hogy mondjuk egy hasonló helyzetben, mondjuk más körülmények között adott esetben például Budapesten, hát hogy is mondjam, mondjuk akkor vegyük csak egy aktuális eseményt a 2 héttel korábbi miniszterelnöki évértékelőt, ahol ugye tényleg egészen abszurd módon ilyen több száz méterre kitolták a kordonokat a Várkert bazár bejáratától, úgyhogy ott élő ember nem tudta megközelíteni annyira, hogy ha bármilyen hangosan is kiabált volna, akkor ott bárki, aki autóval érkezik és csak a bejárat előtt száll ki, mint ahogy itt is történt, abból bármit halljon. Itt azért Orbán Viktornak, meg Robert Ficónak is el kellett viselni azt, hogy igen, ahogy te is mondtad, akár obszén módon is, de a nevüket skandálják.
Ott derült ki a sajtó számára, hogy nem kérdezhetnek végül is, csak a közmédia munkatársai kérdezhetnek. Hogy fogadták ezt a kollégák? Ugye nyilván a többi országból sem csak a közmédia munkatársai voltak kint.
Hát természetesen volt morgolódás, de nagyjából azért az megmaradt ezen a szinten. Tehát egy páran, én is oda mentem a cseszervezőköz, próbáltam érvelni, hogy azért ezt mégse kellene. Aztán az igazság, mindenki belenyugodott a helyzetbe.
Mennyire próbálnak ilyenkor a biztonságiak elkülöníteni titeket, tehát az újságírókat mennyire próbálják elkülöníteni a vendégektől? Mennyire lehet erőszakos az ember?
Hát ez nyilván egy ilyen attitűd kérdése is természetesen, de azért nem. Tehát maximum ilyenkor egy ilyen, ha úgy alakul, egy pár másodpercre van lehetőség. Én is gondolkoztam azon egyébként, hogy egy rövidet esetleg, meg azt többen beszéltük kollégákkal, hogyha vége van, akkor így úgymond műsoron kívül, vagy a protokollt felrúgva, de mondjuk bekiabálva egy nagyon rövidet megpróbálom kérdezni, de egyszerűen a terem kialakítása olyan volt, és ráadásul egyébként pont Orbán Viktor állt a legközelebb a bejárathoz, tehát amikor vége lett, akkor ő egy másodperc alatt le tudott lépni a pódiumról, és ki tudott menni a helyiségből, tehát igazából még ennek se lett volna túl sok értelme, vagy hát erre sem volt lehetőség.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.